Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a hallgatók megírják nekünk Messengeren is, nem csak az ismert WhatsApp, Viber és SMS számon, hogy leginkább
Vanessa...
Psychedelic van benne.
Vanessa ki ő?
Vanessa Van Ness.
Szóval egy lassú, kellemes, szép dalt játszottunk, amit megkérdeztük, hogy a Lana Del Rey-hez hasonló
típusú énekesnőket
minek hívjuk?
Igen.
De nem az énekesnőkre, mert tényleg rájuk nehéz jelzőt aggatni magára, a stílusra, meg a dalra, hogy az milyen jön, persze.
Arra jön, pszichedelikus.
Divanoár, a divanoár, az divanoár, mondjuk, az szerintem jó, és ő az énekes nőre jött, rockreszelő. Hát persze megkaptuk az érfelvágós, meg az életunt, meg a, ezeket a szemvelgő jelzőket is.
Egyik sem igaz szerintem, nem is életunt, hogyha a számodnak a szövegét meghallgatod, akkor pont arról szól, hogy kik inspirálták, de a divanoár az például nagyon tetszik. Köszönöm szépen.
Depi Lady, Melankornyika. van még pár egyébként.
Dream Popnak is nevezte valaki. Mondjuk az sem rossz egyébként.
A Dream Pop az más. Szerintem.
De szerintem is egy kicsit más. Lynch hangulat, ugye, és ezt úgy írták, hogy a rendező nevével. Tehát, hogy...
De ezek jók egyébként.
Mert hogy a Black Velvet stílusra próbálnak utalni, úgyhogy na jó, köszönjük szépen ezeket. Most viszont más dolgunk van.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Mert ahogy beharangoztuk, van egy nagyon érdekes szemléletformáló kampány, a sok kicsi sokra megy, amit a Magyar Nemzeti Bank idén újra elindított, és ez egy pénzügyi szemléletformáló kampány. Itt van velünk az MNB felügyeleti szóvivője, Binder István a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
Na, sok kicsi sokra megy, miről szól a kampány?
Hát én azt gondolom, hogy az ősz egy kicsit mindig a megtakarítási időszaka, készülünk a térre,
karácsonyra,
mindenre, és hát minden évben elindítunk egy ilyen kampányt, hogy beszéljünk egy kicsit ilyenkor a megtakarításokról, és nem feltétlenül milliókról, milliárdokról, nem arról, hogyha picit félre tudunk tenni, akkor a váratlan kiadásokra, adott esetben a várható kiadásokra, ünnepekre, egyebekre föl tudunk készülni.
Nem arról van szó, hogy ne takarítsunk meg, hanem költsünk, mert én meg ezt is hallottam.
Én azt gondolom, hogy az egyensúly van meg, az a jó. Tehát, hogyha észszerűen csináljuk, de hogyha csak azt az egy adatot nézzük meg, hogy a magyar lakosságnak csak a kétharmada tud ebbe a piacba félretenni, egyharmad nem tud félretenni, és aki adott esetben félre tud tenni, az se feltétlenül a legjobb eszközöket választja, mert nem fordít rá időt, vagy nem nézi meg, akkor azért szerintem érdemes elgondolkodni, meg van egy másik adat is, hogy meddig tudunk élni adott esetben a megtakarításainkból, tehát hogyha hirtelen nem kapnánk a fizetésünket sem, akkor mi történne? Na szerintem ezek hát, a címzetjei ennek
és
a kampánynak.
Baromi nehéz ezt megérteni, meg a gyakorlatban is kivitelezni, hogy igazából akkor tudsz költeni, hogyha nem költesz és félre raksz. Tehát van egy ilyen látszólagos önellentmondás.
Igen, egy pici energia, egy pici odafigyelés kell, és ez tudom, ebbe a sűrű, nagyon rohanós világban ez nehéz, de egy picit leülök, picit végig gondolom, tehát az első lépés az, hogy átgondolom a céljaimat, a gyereknek íróasztal kell a tanév kezdéskor, jönnek az ünnepek, stb. Lehet, hogy elromlik a hűtő, mert már nagyon billeg az ajtaja. Ha ezeket végig gondolom, akkor utána elkezdhetek hát elemezni, az azt jelenti, hogy lehet, hogyha leszigetelem az ablak szélét, ahol jön be a hideg, akkor a következő havi vagy a következő évi fűtésszámlám sokkal kevesebb lesz. Lehet, hogyha nem ülök be a szép nagy autómba, hanem ott van egy súranósáv a buszoknak, sokkal gyorsabban beérek, és nem ciki, innen üzenem mindenkinek, akkor lehet, hogy egy csomó benzinköltséget meg tudok spórolni. Lehet, hogyha nem veszek minden nap nejlonzacsit a gyereknek, meg, hanem egy tartós dobozra egyszer beruházok, akkor az a havi költség kiesik. Lehet, hogyha nem SMS üzenetet kérek a bankomtól, hanem felugrik egy ingyenes push üzenet, akkor is több ezer forintot meg tudok spórolni akár évente, vagy több tízezer forintot, és ezekből összejön már az a hűtőszekrény, összejön az a karácsony ajándék, stb.
Szerintem ezt nagyjából mindenki tudja, hogyha egy picit elgondolkodik, meg ha nem akkor is, csak hogy mégsem csináljuk, vagy mégsem gondoljuk át, nem?
Hogy mindenki tudja. Egyrészt, másrészt meg ugye, ahogy említette István is, itt azért a lakosságnak az anyagi helyzete, annak a szerkezete az eléggé botrányos. Van, aki nem jön ki egyszerűen a pénzből. Nyilván ez is hozzájárul ehhez. De szerintem akkor is, hogyha visszamegyünk az eredeti gondolathoz, nem, tehát azt se tudja mindenki, mindig meglepődöm rajta, hogy mit kell csinálni, mi az egyszerű jelszóvédelem például. Tehát ugye egyszerűen hagyják ezeket a dolgokat, és kényelmesen élnek bele. És meglepődöm, hogy erről még kell beszélni 2024-ben. Nektek mi a feedbacketek a kampány kapcsán? Ez most már a második alkalom?
Igen, én azt gondolom, hogy sajnos nagyon sokan nézik meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján, ugye a pénzügyi navigátor oldalon vannak ezek a tanácsok, egy kicsit játszunk is, tehát van egy kvíz is, 6-7 kérdés, nem bonyolult.
Nem merem kitölteni. Ön mennyire takarékos, kvíz a hatékony spórolásról.
Hát nagyon nem egyszerű merem. Például, ilyen kérdések vannak benne, hogyha hogyha most már tizedszer megemelte a banka számlavezetési díjamat, el tudok-e menni, és ha igen, mennyi dolgot egy másik bankhoz. Van egy egyszerűsített bankváltás, elbalagok az új bankhoz, megadom a számlaszámot, és a két bank elintézi 13 munkanap alatt a váltást. Nyilván ez, aki hitelben van, egyéb lekötöttségén nehéz, van de például ezen rengeteg tud sporolni.
De a munkahelyemen ki tudja, hogy át tudják-e vezetni gyorsan. Fölmerül ez a para is ugye ilyenkor.
Hát azért ez csak munkahelyen picit gyorsabban lehet, de már a bankoknál is el lehet. Nagyon kevesen váltanak, nincs
Úristen,
meg ez a mobilitás.
Úristen, a következőben rossz helyre fognak utalni, jaj, nem kapok fizetést. Hát tényleg ilyenek merülnek föl, ilyen, ami... Még akik tudják is, persze, tudom, akkor miért nem változ? Hát ez sokkal drágább. Hát, amilyen káosz nálunk van, és akkor most rossz helyre fogják utalni a fizetésemet? És ilyenek merülnek fel, ez a tök érdekes.
Kell egy kis energia, ez kétségtelen, tehát oda kell figyelni, de a anyagi gyümölcsét azt tudjuk élvezni, vagy tudod, másik példa, biztosítás. Egy csomó olyan fölösleg van esetleg a lakásbiztosításomon, vagy egyik biztosításaimon, ami teljesen fölösleges, mert annak idején rá tukmálták, rá beszélt az ügynök. Ha ezt megnézem évente egyszer, hogy miért van tulajdonképpen a teljesen elhagyott hegyi lakásban egy vandál biztosítás, amit lehet, hogy más környékeken szükséges, és miért fizetek én azért egy csomó pénzt, vagy a bankszámlám mellett miért van befektetési számla költség is, vagy hitelkeret, fönntartási díj, amikor se hitelt, se befektetést nem ott intézek, ezeket lecsippentem, már megspóroltam egy csomó pénzt.
Vannak erre becslések, hogy mennyit pukunk teljesen fölöslegesen, ami mondjuk tényleg csak egy kis odafigyeléssel mondjuk megspórolható lenne?
Én azért azt gondolom, hogy ez jó pár 10%, tehát 100% a büdzsém, azért 10-20%-ot le tudok csippenteni ezekkel a nagyon egyszerű kis trükkökkel, tehát tömegközlekedés, tartós doboz az élelmiszernek, stb. Lecsipni az állandó pénzügyi fölösleges kiadásaimból, vagy nagyon gyakran ugye fizetünk egy internetszolgáltatónak luxus kategóriás költségeket, közben már a helyi versenytárs 3 éve ott van, fele annyiért kínálná a teljes full HD, full széles sávú internetet, ezeken mind lehetne csip, és 2 perc alatt beszerelni.
Most ezt ki lehet számolni, ugye van ez a pénznyelő alkalmazás, amivel ki lehet számolni, hogy mennyit lehetne spórolni egy hét, egy hónap, egy év alatt.
Igen, ez is egy nagyon fontos alkalmazás, de van egy másik is, a háztartási költségszámító, ez a háziasszonyok régi kockás füzete, csak segít végig gondolni, hogy na, számoljuk ki, hogy mi a kiadásunk, és kb. Mennyit költünk rá, ezt kb. Hozzávetőleg megadjuk, és mondjuk 1-2 hónapig csak úgy figyeljük, hogy ez hogyan alakul, túllépjük-e, nem lépjük-e túl, elcsábulunk-e, lesz egy kis impulzus vásárlásunk valamelyik áruházba, vagy valami férfiaknak műszaki bolt, vagy mit tudom én, és akkor utána lehet egyenleget vonni, és akkor ott el lehet gondolkodni, hogy na, akkor hol tudnék lecsipni egy kicsit és spórolni.
Van egyébként, aki felhívja a MNB ügyfélszolgálatát, és ilyenekről érdeklődik?
Van, hála Istennek, és nem csak a budapesti ügyfélszolgálatot, hanem minden vármegyeszékhelyen van egy navigátor tanácsadó irodánk, és mindig azt szoktuk mondani, hogy az a jó, hogyha előtte, mielőtt terméket választok, vagy végig gondolok egyetem bármit, előtte megyek be, mert ha utána, ha valamit rosszul csináltam, elszúrtam, és ott már elkezdenek tornyosulni a problémák, az sokkal, de sokkal rosszabb.
Itt nagyon érdekes, hogy ugye ez elindít egy gondolatmenetet, és akkor ez olyan, mint amikor végre nekidurálod magad, hogy akkor most elkezdesz futni, vagy sportolni, vagy valami, és akkor innentől ezekre az apró dolgokról, mert ugye azt mondja valaki, hogy jaj, hát 2000 forint mit jelent az? Nyilván az is kamatos kamattal egész érdekes dolog, de hogy innentől jön az, hogy hoppá, nézzük meg, hogy milyen szerződéseink vannak, milyen előtakarékossági számlánk van, mivel mit lehet kezdeni, és akkor hogy beindul egy ilyen folyamat.
Én azt gondolom, hogy igen, ez a tudatosság, és ez különösen akkor is fontos, hogy csak magamra gondolok, de ha még tényleg a gyereknek kell íróasztal, gyereknek kell egy új ruha, páromnak kell ez az amaz egy cipő, mert már tényleg lerongyolódott a régi, akkor ez még fokozottabban ott van. Ez ugyanaz, mint a saját családomért való gondoskodás, ez anyagi oldalról ez ott van. Én azt gondolom, ez nagyon fontos.
Uh-huh. Hadd idézzek egy nagyon jó mondatot. A pénznyelők házatájáról. A pénznyelők egyik legfontosabb tulajdonsága az álcázó képesség. Épp azért veszélyesek, mert alkalmazkodnak áldozatuk életmódjához, ízléséhez és fogyasztási szokásaihoz, így szinte lehetetlen pontos leírást adni róluk. Azért mondj még néhány pénznyelőt, ami esetleg nem jutna az eszünkbe.
Hát ugye említettük a biztosítást, a bankot, a különböző előfizetéseinket, a közlekedést.
Nekem van kettő, és sajnos éves. Úgyhogy amikor kapok egy üzenetet a bankomtól, hogy most kifizettem valamit, és mondom, micsoda, nem fizettem semmit, és rájövök, hogy már megint elfelejtettem lemondani. Na, abban a pillanatban kell, hogyha már nincs rá szükség, abban a pillanatban kell bemenni, lemondani. Egyiket megszüntettem, másikat azt még nem. Úgyhogy
azért
még egy évig ott vagyok.
Kettőnél fölkaptam a fejemet, és szerintem a hallgatók is fölfogják, most nyilván csak tallózok és jellemzően sok drágán vásárolt kávét iszok napközben, kávé, mint pénznyelő, illetve fesztiválfüggő vagyok. Hát ha én nekem az dob föl, és rak helyre, évente, nem tudom, mi minősül függőség. Mi járjunk kevesebbet koncertre, meg fesztiválra. Pénznyelő. Na hát ez hogy van ez?
Hát én azt gondolom, hogyha megiszok egy kólát, lehet olcsóbb, de most már nem tudom egyébként, hogy a kóla vagy a kávé az olcsóbb, vagy mi dob fel. Nehéz a függőségekről lebeszélni, és ugye már hallom itt a kedves hallgatót, azt mondják, hogy basszus, még erről is lemondjak, még itten így szenvedjek, mikor húzom az igát egész nap. Ha átgondoljuk a sztorit, akkor lehet, hogy azért megtaláljuk az örömöt adott esetben ebbe is, megtaláljuk másba is, de okosabban tudjuk ezeket így. Egy példát hadd mondjak, mert mondtátok, hogy mondjak egy példát. A lakásbiztosítás története, ugye beleszürkült, beleegyezett mindenki, hogy lakásbiztosításért ennyit kell fizetni. Amikor meg tavaly volt ez a rendkívüli kampány, átszerződési lehetőség, akkor kiderült, hogy a második negyedévben a előző évi infláció idején is, annak ellenére is csökkentek a lakásbiztosítási díjak. Nem az, hogy nominálisan egy picit nőtt, vagy szinte csökkentek, tehát hogy elkezdtek versenyezni végre a lakásbiztosítók az ügyfelekért, és ez azzal járt, hogy kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly olyankor. Ez egy negyed évig állt fönn, de ott én azt gondolom, nagyon sok ügyfél nagyon jó biztosítást kötött, és nem úgy, mert az is nagyon fontos, hogy kevesebb szolgáltatásért, hanem ugyanaz a szolgáltatási minőség, a fizessen a biztosító végén, vagy akár még több ott maradt azért a biztosításánál.
Most egy érdekes jött, hogy sziasztok, a pénzügyi tudatosság nulla, különösen sajnos vidéken, hát a nulla az mondjuk erős, de értem, mire gondol. De pont ezért, már általános iskolában el kellene kezdeni az alapokat megtanítani. Itt akkor két kérdés, hogy ezt észrevezitek, hogy van valamiféle földrajzi oszlás ebben, vagy egyáltalán van ilyen adatotok?
Szerintem ez nem feltétlenül igaz, sőt én azt látom, hogy vidéken, kisfalvakban éppen azt érzem nagyon sok ott élőn, hogy föltalálja magát, hogyha a nullából kell megszerelni valamit, vagy megoldani valamit, akkor ezt megoldja, és lehet, hogy egy nagyváros kellős közepén fölnőtt embernek sokkal kevesebb ötlete lenne. Tehát én nagyon kreatívnak tartom a vidéken élőket.
Hát lehet, hogy befektetési szempontból, meg különböző ilyen eszközök tekintetében nincs annyi információ, vagy nem gondolkodik így, de a másik oldal pedig az el nem költés tekintetében, igen. A másik az iskolai, általános iskolában kéne kezdeni ezt a képzést, hogy erre akartok nagyobb hangsúlyt fektetni? Vagy van erre
ugye
egyáltalán?
Már van egy csomó kezdeményezés, erről beszéltünk is, de hát ugye soha nem elég.
Így van, a pénzirányítő alapítvány vezetésével, mi közös bankok, nagyon sok intézmény, mi is benne vagyunk. Ez itt már az általános iskolától, gimnáziumtól kezdve mennek ezek az oktatások. Nagyon jó tankönyvek vannak, tényleg nem ilyen apróbetűs izé, hanem olyan tananyag, amivel utána a fiatal hazamegy, és azt mondja a szüleinek, nagyszüleinek, hogy te figyeljetek, ezt nem így kéne. Oké, hogy egyébként is internetes zsenik a gyerekeink, meg az unokáink, de tudnak nagyon egyszerű, kézzelfogható tanácsokat adni. Ugye ez akár osztályfőnöki órán, akár egyéb órákon, matek órán, már ez a tananyag ott van, és egyre jobban beépül, és ezt én nagyon komolyan gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos az életünk alapjait meghatározó tananyag.
Térjünk akkor rá gyorsan még a másik témánkra, mert hogy voltak ezek az Apple levonások, nagyot ment a sajtóba, de hogy itt ez kit is érintett, mennyi embert is érintett, ez csak zárolás volt, vagy konkrétan megterhelődtek a számlák, de már ott elvesztettem a fonalat, de utoljára most már azt láttam, hogy sikerült is ezt rendezni és megoldani, és nem ért kár az ügyfeleket.
Igen,
hogy is volt ez?
Szeptember 30-án volt az Apple második felvonása a történetnek, sajnos. Akkor éjszaka ismételten jelzést kaptak ügyfelek, korábbi az Apple Store-ban meglévő előfizetéseik nyomán, hogy azt ismételten levonták. Tehát történt megint, nem a bankoknál, nem Magyarországon, hanem az Apple Store-nál valahol, nem tudom, felhőben, vagy Arizonában valami probléma, és miközben korábban már zároltak, lefoglaltak előfizetéseikre összegeket, 30-án ez újra megjelent, és vagy SMS-be...
És most újra lefoglalták, vagy csak hibás értesítés ment ki?
Második alkalommal is jött egy értesítés, vagy SMS-be, és ezt az ügyfél úgy érte meg, hogy basszus, szeptember 8-án is kaptam értesítést, hogy levonták az XY előfizetésemet, meg 30-án is ugyanazt, és természetesen, mivel június végén is volt, akkor tényleg voltak igazi levonások. Nyilván az ügyfelek elkezdtek telefonálni, meg megijedtek. Most azonban nem történt tényleges levonás, se szeptember 8-án, se szeptember 30-án, hanem valami, hogy ez a technikai hiba, ez ott beragadt.
Tehát most csak az értesítés ment ki hibásan.
Az értesítés ment ki kétszer, de ha kétszer pittyen az SMS-em, attól még ugyanolyan ideges vagyok, és nagyon
hát
bosszus.
Persze, nem lehet tudni, hogy meg ugye a bizonytalanság.
Igen, és most hála jó Istennek, tanulva a júniusi történet alapján, a bankrendszer nagyon-nagyon gyorsan reagált, mi természetesen velük szorosan együttműködve ott voltunk, és utána az Apple tisztázó fájlt küldött, és ez alapján az elszámolásokat, clearingeket meg tudták csinálni a bankok. A nagyon jó hír az, hogy egyetlen ügyfélt sem ért kár, de ezt nézzük meg, ne higgyük el itt a felügyeleti szóvivőnek az MNB-től a rádió hullámain, hanem nézzük meg a számlatörténetünket, hogyha bizonytalanok vagyunk, nézzük meg a korábbi SMS-einket, nézzük meg az internetbankunkat, és hogyha minden rendben van, és azt gondolom, hogy így van, akkor azért dőljünk hátra, mert ezt elhárítottuk.
Tehát az első alkalommal, a júniusiban ott valóban voltak levonások, azok is mind visszajöttek azóta?
Visszajöttek, igen, ott nagyon határozottan léptünk föl, mert ugye mi a bankok, a Magyar Nemzeti Bank, a bankokat felügyeljük, és azt mondtuk, hogy légy szíves, egy napon belül adjátok vissza az embereknek a pénzét, mert a pénzforgalmi törvény az úgy szól, hogyha nem az ügyfél által kezdeményezett levonás történik, és ezt ő jelzi a bankjának egy napja van megnézni, hogy itt mi történt, ha nincs valamiféle csalásra okot adó gyanú, akkor egy napon belül ezt jóvá kell írni. És utána a felszólításunkra a bankok ezt jóvá is írták, most a második esetben nem volt levonás, viszont azt kellett, hogy az emberek azért tudjanak megnyugodni, hogy az elszámolás, ez a clearing is rendben megtörténjen.
Ez az egy nap, ez a teljesen nyilvánvalóan hibás levonásokra vonatkozik. Ez teljesen független a chargeback eljárástól, amikor valaki vitatja mondjuk a jogosságát például egy terhelésnek?
Ez független, tehát ez a pénzforgalmi törvényben fogalmazták így meg, hogy amennyiben nem az ügyfél kezdeményezte, és ezt jelezte a banknak, ebben esetben ezt jóvá kell írni, de ott ugye júniusban még kevésbé gyorsan reagáltak a bankok, sőt olyan is volt egyes hozzánk érkezett ügyféljelzések szerint, hogy egyenesen elutasították, mondták, hogy ne ide forduljon, mert az Apple-nél van a hiba. Márpedig ilyenkor a törvény a bankra vonatkozik, én ügyfélként a bankkal vagyok kapcsolatban, tehát legyen szíves, ő írja vissza a pénzemet, és ő rendezi ezt a problémát. Az, hogy utána az Apple-lel, kártyatársaságokkal ezt hogyan rendezi le, nyilván ez egy másik kérdés.
Nem kell, hogy érdekel.
Persze.
Oké, tehát a bankok próbáltak lepatintani, de most már ők is tudják, hogy ezt nem lehet többet megcsinálni.
Akkor hát maradjunk abban, hogy szoros együttműködésben a Nemzeti Bank, Bankszövetség és a bankok ezt tudták rendezni.
Jó, oké, értjük. Jó.
Na, nagyon jó. Akkor köszönjük pénzügyi szépen. Tudatosság sok kicsi sokra megy. Keressétek a Magyar Nemzeti Bank ez irányú oldalait, információs vonalait, pénzügyi navigátor, az Apple-t azt pedig megbeszéltük. Köszönjük szépen, István, hogy itt voltál velünk.
Köszi, én is. Sziasztok.
Binder István, az MNB Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt a vendégünk. Most megyünk tovább, akkor egy kis Nordic Sunshine-nal. Na hát ennek is tudjuk a stílusát. Nordic Sunshine-nak hívják. Ez egy dán zenekar, a Mukherjee Development. A Covid-ban jöttek össze, amikor nem tudtak zenélni ezek a zenészek különböző helyeken, unatkoztak, és több lemezt is kiadtak. Ez például arról szól, hogy mennyire szerették Charlie Parkert.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Megvan a 4X, kérem szépen, Szabó Kimmel, Tamás színész, műsorvezető, rádiós műsorvezető is volt, ő próbálta, ebben is kipróbálta magát, tehát 40 éves, és ő mondta egyszer, ami nekünk rossz, az másnak jó. Olyan nem lesz, hogy mindenki jól érezze magát. Szerintem ő a devizapiacra gondolt, amikor meglátta a 300 forintos eurót. Azóta nem tudom, mit gondol a 400 forintos euróról, úgyhogy ezt meg kell majd kérdezni tőle. Minden esetre nagyon boldog 40-et, kedves Szabó Kimmel Tamás.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Meghirdették a 34. országos tudományos és innovációs olimpiát, ez a 14 és 19 év közötti fiataloknak szól, és országos tudományos és innovációs olimpiáról van szó. Ennek keretében az önálló projekttel induló fiatalok összesen több mint 5 millió forint jutalmat és költségtérítést kaphatnak, valamint felkészítő tanárok és középiskolák is kiemelt támogatást nyernek. Erről beszélgettünk Birkner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
34. alkalommal?
Igen, ugye egy ez fantasztikus kimondani?
Igen.
És azért 34 évvel ezelőtt, amikor még az innovációról egyébként tulajdonképpen senki nem tudott semmit Magyarországon, akkor már a Magyar Innovációs Szövetség megalkotta ezt a rendszert, megalkotta azt, és csatlakozott ahhoz a nagy európai innovációs és fiatal tudós verseny sorozathoz, amivel a magyar fiatalok azóta egyébként tarolnak. Több mint 4000 magyar fiatal vett részt az elmúlt évtizedekben ezen a fantasztikus versenyen. Több száz iskola és sok-sok száz felkészítő tanár. Ezek olyan számok, amik lenyűgözőek is, hogy készültem erre a mai beszélgetésre, megnéztem az eredményességünket is, mert van európai és világbajnoksága is ennek a fantasztikus dolognak, és a világbajnokságokon 30 fölötti első, második, harmadik és külön díjat kaptunk, az Európa-bajnokságokon pedig 40 fölötti. Ezzel Magyarország eredményesebb egyébként az innovációs fiatal tudós versenyen, mint a normál sport olimpián tekintve. Ennyire fantasztikusak a magyar fiatalok.
Évente van? Tehát ezt a 34-et visszaszámolva, ez pont a rendszerváltáskor indul?
Így, ezért nagyon fontos az, amit elmondtam, hogy 1991. Ja, amikor tényleg, egyébként még csak tapogatjuk ezt a témát.
Na most Innovációs Szövetség már előtte is volt, vagy az is kimondottan a rendszerváltáskor jött létre, vagy az korábbra nyúlik vissza maga a szövetségnek a tevékenysége?
Nagyjából a Magyar Innovációs Szövetség ekkor született a rendszerváltás időszakában, és két nagy ügyet fogalmazott meg magának. Az egyik ügy, hogy mindig legyenek példaképek, ezért meghirdetett egy nagy díjat is, és azóta is fut ez a nagy díjverseny. A legjobb, leginnovatívabb magyar vállalatokat mutatja meg, és példaképként tulajdonképpen a többi magyar vállalat mutatja a tevékenységet, és ennél még büszkébbek vagyunk erre a fiataloknak szóló versenyre, mert ez abban az időszakban egy fantasztikus ötlet volt, és különösen úgy, hogy ugye akkor már a hagyományos tanulmányi versenyek nagyon sikeresek voltak, ugye az OKTV-t értem ez alatt. De ez sokkal több, mint egy OKTV, mert ez egy önfejlesztő, bátor, kreatív verseny, nem egy tananyagot kell megtanulni, hanem a fiataloknak a saját ötletüket kell bemutatni, majd megtanulni ezt fejleszteni, és végül valamilyen eredményig eljutni. Tehát ez egy fantasztikus együttműködési program valójában.
Hogyan változott ez alatt a 34 év alatt? Voltak egy nagyon komoly ugrások, módosulások, mik a legfontosabbak?
Meglepően kiegyensúlyozott volt az elmúlt 34 év. Ez azt jelenti, hogy beállt a 200 és 200 közötti jelentkezőre ez a verseny. Nagyjából ennyi fiatal meri megmérettetni magát ilyen szempontból. Nagyon fontos eleme a versenynek, hogy a versenye jelentkezés az egy egyszerű dolog, ugyanis le kell írni maximum két oldalban, és ez nagyon fontos, hogy maximum két oldalban azt az ötletet, ami vagy egy tudományos problémára, vagy egy gazdasági, társadalmi, környezeti problémára keresi a választ. Mert ugye két iránya van a versenynek, egy erőteljes tudományos iránya, és egy nagyon jó innováció, tehát valamilyen megvalósuló termék vagy szolgáltatás irányába mutató ötletet kell megfogalmazni. Tehát tulajdonképpen jelentkezni a versenyre az egy pár óra alatt végig gondolt nagyszerű ötletnek a leírását jelent, és azért mondom, hogy ide bátorság kell, mert ugye az fog történni, hogy utána ezt megnézi egy szakavatott zsűri, és tulajdonképpen a legjobbakat kiválasztja, 70-et egyébként, és elkezdődik egy közös projektfejlesztés. Azért mondom, ez olyan fantasztikus dolog, mert nincs más középiskolai verseny, ami ehhez hasonló lenne, amikor gazdasági, tudományos szakemberek és egy középiskolai tanár mentorálásával 4 hónapon keresztül projektfejlesztés zajlik. Amikor kiderülhet egyébként, hogy az ötletemnek nem minden eleme volt jó, tehát azt újra kell gondolni, ez kell a bátorság, kimondani azt, hogy változtatni kell, és a végén el kell jutni a 4. hónap végére oda, hogy bemutassuk azt a tudományos eredményt, vagy innovatív eredményt, amivel aztán maga az országos versenyre be lehet jutni, oda 30 legjobb hallgató kerül be, és aztán abból a 10-et kiemelten a zsűri díjazni fog, és utána mehetnek a nemzetközi nagyszerű versenyekre, az Európa-bajnokságra, világbajnokságra.
Egyéni verseny, vagy csapatok, tehát többen együtt összeállva indulhatnak?
Változó, tehát van, amikor egy tehetséges fiatal mutatja meg az ötletét, és van, amikor egy kétfős csapat, vagy háromfős csapat mutatja meg az ötletét. Ennél nagyobb csapatok nincsenek, mert ugye ott együtt kell majd dolgozni, amikor a team munkazaik, és azért mondom, hogy ez a közös fejlesztés, ugye ez olyan, mint a felnőtt korban a legnehezebb, leginnovatívabb vállalati problémák, körülbelül úgy kell elképzelni. Tehát olyan dolgot tanulnak meg az ide jelentkező fiatalok, amit sehol máshol Magyarországon ebben az életkorban nem lehet megtanulni. Hiszen tulajdonképpen egy klasszikus, innovációs és tudományos projektfejlesztés zajlik, megtanulnak kommunikálni, tudomány kommunikálni, vagy innováció kommunikálni. Ez is nagyon fontos, hogy képes vagy-e röviden, érthetően elmondani a problémádat. Meg tudod-e mutatni, hogy mire akarsz választ találni. És ezt egyébként meg kell tudniuk tenni először magyarul, aztán aki már a nemzetközi versenyekre kell, akkor angolul is képesnek kell lenni erre a dologra. Hát így indul, tehát idáig jutnak el a hallgatók, és persze mindeközben a legjobbak nagyon fantasztikus díjazásokat kapnak, de szerintem a legnagyobb díj, és ez mindenkinek szól, aki jelentkezik, az, hogy megméri magát, és nincs negatív következménye, csak pozitív.
Most hol tartunk? Most következik a nevezési határidő, ugye most lehet jelentkezni, ez az időszak jön most.
Igen, most hirdettük meg a versenyt, december 2-áig lehet jelentkezni, és nagyon szeretnénk, hogyha nagyon sok középiskola, nagyon sok gimnázium tehetséges, bátor, kreatív hallgatója, és ne féljenek attól, hogy az ötletük esetleg nem jó, mert mindenképpen nyernek vele, hiszen az is egy visszajelzés az ötlettel kapcsolatosan, ha azt mondjuk, hogy ezen még módosítani kell, de kijöhet belőle. Mert ugye mi lehet a vége? Aki nagyon sikeres lesz, az vagy tudományos pályára tud állni, vagy olyan innovációs termék és szolgáltatás fejlesztésbe kezd, ami már szabadalmaztatott, utána befektetők találhatják meg, vállalat jöhet létre, vagy vállalkozás támogathatja ezt a dolgot. Tehát nagyon sokféle kimenete van ennek a dolognak. Ilyen értelemben tulajdonképpen egy nagy jövőépítés is zajlik egy ilyen versenyen keresztül.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Akkor irány a 34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia. Mindenkinek, aki érdeklődik, reméljük, hogy sokan lesznek. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen a lehetőséget!
Birkner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na nézzük, van még, amit sokadszorra rendeznek, például az Infotér konferencia. Ez a 15. jubileumi Infotér konferencia lesz, hogy miről szól majd, ezt kérdezzük Soltész Attilától, az Informatika Társadalomért Egyesület elnökétől. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Három napos esemény.
Így van.
Versenyelőnyre váltható tudás, gyakorlatias információk, ezt láttuk a headline-ban. Na, mit is jelent ez pontosan? Kik lesznek ott, mik a főbb témák?
Az Infotér konferencia az idén is a döntéshozóknak szól, illetve azok, akik el szeretnének igazodni a nagyon gyorsan változó világunkban.
Tehát vállalati döntéshozók?
Vállalati döntéshozók, közigazgatási döntéshozók, vagy kis- és középvállalkozások. Tehát igazából ez a célcsoport. Az iparág, a szakma és a közigazgatásnak a találkozó helye, mint mindig is volt az elmúlt 15 évben. Infokommunikáció, digitalizáció van a középpontban, de természetesen minden, illetve nagyon-nagyon sok témát körüljárunk, ami a mostani kihívásoknak megfelelő.
Mik a legnagyobb kihívások? Ne is mondd, hogy mesterséges intelligencia, mert kirohanok a stúdióból, de tudom, hogy az.
Igen, hát ezt unalomig lehet emlegetni, ezt a kifejezést, de sajnos az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia tényleg az, ami leginkább meghatározza az életünket, és itt van már, tehát nem science fictionről beszélünk, nagyon gyakran a mesterséges intelligenciát már használjuk anélkül, hogy tudnánk róla. A KKV-knak, a közigazgatásnak, de még az oktatásban is óriási szerepe van, és ezekről is lesz szó a konferencián. Valóban a mesterséges intelligencia a központi téma, és a kibervédelem. Ezt is, erre is azt mondom, hogy szokás szerint most már több éve, hiszen itt van egy új szabályozás, aminek meg kell felelni, vállalatok ezreit érinti ez a kérdés, nem könnyű feladat, ráadásul annyi felkészítés, annyi auditor most nincs is Magyarországon, igen, mint amennyire szükség lenne.
Ráadásul nem is lehet tudni, ki lehet auditor, úgyhogy még ez is egy izgalmas téma lesz, de tényleg igazad van, tehát szerintem 2024-ről már most nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szabályozások éve és a megfeleléseknek a nem biztos, hogy a megfelelések éve, de hogy a megfeleléseknek a kezdődő éve az biztos.
Ez így van, ez így van. Gondoljunk akár csak a digitális állampolgárságról szóló jogszabályokra, illetve egy új panellel, egy új konferenciával gazdagodik az Infotér, az építésügyi konferenciával, és itt is az állami beruházásokról szóló törvény, vagy a magyar építészetről szóló törvény új szabályozás teljesen új alapokra helyezi az építésügyet.
Mi az, amit...
Csak hogy kettőt említsek, de nyilván a NIS is ide vonatkozik.
A NIS és az összes többi, ugye a Dora irányelv és a többi, és igen, ugye a mesterséges intelligencia abból a szempontból, hogy augusztus 1-én életbe lépett az EU AI Act-je, van a tagállamoknak ugye egy csomó kötelezettsége, hogy ezt hogyan iktassa és hogy valósítsa meg a saját jogi környezetében, ezzel is kell foglalkozni, úgyhogy van bőven a cégeknek min gondolkodni.
Ez így van, ez így van. De szó lesz egyébként vízgazdálkodásról, településfejlesztésről, ugye most már a város térség került a középpontban, megváltozik a támogatáspolitika. Egyébként is ugye alapvetően egy új Európai Uniós támogatási ciklusba értünk, és most indulnak a pályázatok, ezekről is lesz szó, ezekről is lehet hallani, és én azt gondolom, hogy akár egy KKV-ról, akár egy vállalatról, nagy vállalatról beszélünk, mindenképpen felkészült ebben fog tudni majd távozni a konferenciáról, hiszen rengeteg mindent fog tudni hallgatni és hallani.
Mi a helyszín és az időpont pontosan?
Balatonfüred, mint mindig az elmúlt 14 évben, Anna Grand Hotel, október 15-17. Október 15-én szervezzük meg a építésügyi konferenciát és a Space and Defense konferenciánkat, ezúttal már harmadik alkalommal. Az űripar és a védelemipar kapcsán leginkább természetesen a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság, illetve a honvédelem gazdaság, a védelem gazdaság és az űripar, mint magyarországi export tényező kerül szóba, és ebből a szempontból ugye az innováció és az inkubáció lesz a középpontban.
Hát akkor nagyon jó konferenciázást, rengeteg érdekes témát említettél, többek között itt az űripart, és de a vízgazdálkodást is lehetne mondani, minden olyan, ami rajta van most a listán, a forró listán, úgyhogy bőven lesz miről beszélgetni, akkor sok sikert, jó konferenciát nektek.
Nagyon szépen köszönöm, és várjuk a vendégeket.
Soltész Attilával beszélgettünk, az Informatika Társadalomért Egyesület elnökével. A 15. jubileumi Infotér konferencia volt a téma. Most megjött Czoller Andi, engem néz.
Mennék én is Balatonra.
Na tessék!
Még egy pár perccel ezelőtt kint.
Ciprusra is mennék.
Külföldi utazások kerültek szóba, oda is jelentkezett, úgyhogy bárhova menne Czoller Andi.
Mindenki menne bárhova a helyet, hogy ilyen siralmas időben tolja az igát. Igen, ne. Tehát a budai csináljuk már úgy, mint Liechtenstein, ahol keveset dolgoznak, sokat keresnek, és minden szempontból jobbak a mutatóik. Ezt hogy csinálják?
Mondhatom a budai rakpartot?
Igen.
Csak egy közlekedési info. Az is sokkal rosszabb, mint Liechtensteinben.
Egy Opel most füstölt ki Újbudáról Óbuda irányába a Műegyetem lehajtó után kicsivel.
Mindig van valakinek rosszabb napja,
hogyha
mint nekünk.
Az elfoglal az egyik sávot, akkor abból nyilván lehet fennforgás, várunk még információkat. De Andi továbbra is úgy látom, hogy ő már csak az utazáson gondolkodik, tehát nem jutott el a tudatáig.
Na majd meglátjuk, hogy utazzatok ti is Andival és híreivel.